A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Csúth Judit.
A 2017-es év tavaszi előadásaihoz kapcsolódva egészen a nyár közepéig beszélgettünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről és az érzelmileg érett ember jellemzőiről. Innen folytatjuk most egy következő izgalmas témával, a változáshoz, a fejlődéshez vezető útról lesz szó, arról, hogy mi segíthet bennünket, ha felismerjük, hogy változásra, továbblépésre van szükségünk. De mielőtt ennek az útnak a különböző állomásait végigjárnánk, van itt néhány mondat, melyeken bevezetésképp érdemes elgondolkodni. Az egyik ilyen mondat így hangzik, nem minden változás fejlődés.
Igen, volt kedvem egy kicsit ezt az árnyaltságot behozni, hogy nem minden változás fejlődés, hiszen tudhatjuk, hogy rengeteg minden alakul és változik, hogy az élő rendszerek, mint például egy család, vagy egy társkapcsolat, vagy az egyes ember, de lehet az egy egyház, vagy lehet egy ország, egy nemzet, és a Föld nevű bolygó, minden élő rendszer folyamatos alakulásban és változásban van, és minden élő rendszer ahhoz képest, hogy mennyi energiát tud fölvenni, azaz szükséges energia, vagy elégtelen mennyiségű energiát vesz föl, igyekszik egyensúlyban lenni. Ebből az következik, hogyha például egy társkapcsolatban, vagy mondjuk a személyiség fejlődésünkhöz, vagy a család föntartásához nem fektetünk be megfelelő időt és energiát, akkor nagy valószínűséggel kóros egyensúlyok fognak létrejönni. Valóban fog változás létrejönni, és ez a változás éppen nem lesz fejlődés, hanem valami olyan fajta egyensúly jön létre, amiben az élőrendszer még valahogyan tud működni, de ezt a működést, ha kicsit sarkosan akarnám mondani, de a szakirodalomban ez a kifejezés is szerepel, kóros működésnek hívhatjuk.
Ha viszont megfordítom a dolgot, akkor azt például mondhatjuk, hogy fejlődés viszont nincsen változás nélkül, ez igaz?
Tulajdonképpen el tudok képzelni olyan fejlődést, amiben nincsen változás. Például, hogy a körülmények megnehezednek, és én mégis képes vagyok ugyanarra a teljesítményre, akkor azt mondhatnám, hogy itt nem történt fejlődés, most a számok világát, ha nézem. Hát ha megváltozott nehéz körülmények között, ez mégis egy óriási nagy dolog, hogy képes voltam fönntartani azt a teljesítményt, ami a megelőző teljesítmény volt. Hadd hozzak erre mondjuk egy példát, hogy most mi valószínű nem vagyunk túl nagy stressz állapotban. A pulzusunk 80-90 körül lehet maximum, jól el vagyunk, jó ízűen beszélgetünk. Most képzeljük el, itt lenne egy váratlan helyzet, bármelyikünk is fenyegetve érezné magát, és ha meg tudjuk őrizni azt, amit most csinálunk, hogy hitelesen tudunk kommunikálni, hogy képesek vagyunk reálisan kezelni a helyzetet, hogy nem esünk kétségbe, hogy a pszichés funkcióink birtokában tudunk maradni. Azt mondhatnánk, akkor nem történt semmi változás, de ez egy óriási nagy előrelépés. Ahhoz képest, hogy mondjuk 2 vagy 3 vagy 4 alkalommal ezelőtt megijedhettünk, vagy megrémülhettünk egy váratlan fordulaton.
A másik ilyen mondat, hogy a ráhangolódást egy kicsit folytassuk, hogy nem minden fejlődés gyarapodás. Ezt miért tartottad fontosnak kiemelni?
Azért, mert a ma embere nagyon szívesen mennyiségi jellegzőket, ismérveket kapcsol ehhez a szóhoz, hogy fejlődés. Tehát valamiféle gyarapodás, hogy még gazdagabb leszek, még nagyobb ház, még nagyobb autó, még nagyobb jövedelem, még távolabbi út, nem is akarom ezeket ragozni, mennyiség. Mint hogyha a fejlődésnek ez volna az egyetlen ismérve, hogy valamiféle mennyiségi fejlődés jön létre. Miközben fordítva is lehet, Éppenséggel az is lehet, hogy mennyiségileg, mint hogy erről már évtizedek óta beszélnek, amióta megjelent egy kultuszmű, a Kicsi Szép címmel, hogy például az is lehetséges, hogy mondjuk valaki belátja, hogy neki kevesebb is elég az élethez. Vagy például, hogy boldogabb tud lenni akkor is, hogyha a felesége vagy a férje kevesebbet ad neki. Hogy most már el tudja fogadni, hogy a gyerekeinek vannak bizonyos korlátai, és most már nem várja tőlük azt, hogy tökéletesek legyenek. Tehát éppenséggel lehetséges az, nem is csak az, hogy valami mennyiségileg ugyanúgy van, és közben minőségi fejlődés jön létre, hanem még az is lehetséges, hogy fejlődésnek tarthatjuk azt, hogy valami mennyiségileg kevesebb. És az a fejlődés útja, a személyiség fejlődés természetes szakaszait, ha nézzük, ahogyan a lélektan beszél erről. Arról szoktunk beszélni, hogy az életközepi válsággal összefüggésben mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen létezik az életpályánknak, életutunknak az első szakasza, meg a második. Ez egy elég egyszerű megkülönböztetés a két szakaszról, de a jellegzetességeit mégis elég pontosan meg tudjuk határozni, hogy 20-30-40 éves fiatalembernek szüksége van arra, hogy eltartsa magát, eltartsa a családját, hogy tudjon hol lakni, hogy tudjon mit enni, hogy a gyerekei biztonságban legyenek, és nem ragozom, ehhez mennyiségi dolgokra is igencsak szüksége lesz.
Tehát fontos, hogy gyarapodjon.
Így van, fontos, hogy gyarapodjon. Például most, hogy mondtad ezt, hogy mennyiségileg is fontos, hogy gyarapodjon, ez gyerekek jutottak eszembe. Te gyerek, aki mondjuk a születés utáni súlyát nem tudja tartani, 3-4-5-6 hónap múlva is alig gyarapszik, hát ott nagyon nagy baj van. De mikor egy 50 éves ember vagy egy 40 éves ember elhatározza, hogy meg fogja tartani azt a súlyt, ami eddig van, sőt lehetőség szerint fele annyit fog enni. Tulajdonképpen amikor elérkezünk az élet szakasznak a második részéhez, már nem is okoz akkora örömöt a mennyiségi gyarapodás.
Azt is mondtad, hogy egy bizonyos kor után, hogyha valaki a fejlődés és a gyarapodás közé egyenlőségjelet tesz, akkor bizony elakadt, és hogy könnyedén jöhetnek a miért kérdések, hogy miért pont nekem nem sikerül, miért nem jutok tovább, és ezekre nem létezik reális válasz. Ez egy nagyon fontos dolog, mert úgy gondolom, hogy sokan őrlődünk a miért kérdések birodalmában.
Igen, kétség kívül az emberi személynek van egy biológiája, és tudjuk azt, hogy különböző ismérvekben, a izomerőben, vagy az agyunk kihasználtságában és különböző dolgokban az élet közepe után elkezdünk hanyatlani. Az ember egy öregedő lény, ez teljesen normális. Veszítünk a képességeinkből. Ezzel együtt sokkal több mindenre vagyunk képesek idősen is, mint ahogy azt általában szokták mondani és gondolni, de ezzel együtt valamiféle hanyatlás az egészen magától értetődő és természetes, beleértve a klimaxot is, ami sajátosan biológiai módon is mutat valamit abból, hogy élet közepe, és most már az élet második feléhez érkezett valaki. Ezért is egészen nyilvánvaló, hogy minőségi gyarapodásról tudunk beszélni akkor, ha valaki már nem akar pont úgy élni. Nem várja magától ugyanazt a teljesítményt, és ezért az élet céljai is megváltoznak. Például, hogy az életcélok egy énközpontú, gyarapodó jellegzetességből elkezdenek átalakulni egy nem énközpontú, sokkal inkább minőségre figyelő, és még egy kifejezést hagyd tegyek ide, spirituális tartalmakat hordozó életcélok súlypontiságára. Mert ugyanis az élet második fele, például, hogy Carl Gustav Jung ezt így fejezte ki, a miért kérdésekhez kapcsolódva, hogy azt mondja, nem találtam egyetlen az élet közepén már túl lendült kliensemmet sem gyógyultnak, aki a spiritualitásra vonatkozó belső kérdését valahogyan ne válaszolta volna meg. Vagyis aki 50-60-70 évesen nem tud valami választ adni magának arra, hogy meg fog halni, hogy egy csomó minden el fog múlni, hogy el fogják felejteni, hogy mi az, ami maradandó, és mi az, ami nem, hogy mi az, amiért érdemes volt élni, és mi az, ami nem, hogy aki ezekre nem ad igazán választ, és most arról nem is beszéltem, hogy az Isten kapcsolatával valamit kezdjen, valamit. Azt mondja tehát Carl Gustav Jung, hogy aki ezeket a dolgokat a saját életében, témákat, kérdéseket nem rendezi el, nem lesz igazán jól.
Visszatérnék egy pillanatra még a miért kérdésekre, ugyanis azért őrlődünk ezek között a kérdések között, mert benne vagyunk a saját világunkban, és nem látunk ezen túl. És azért érdekes ez a fejlődés útjának szempontjából, mert ez az az állapot, ami nem is fog engedni bennünket fejlődni. Tehát mindaddig, amíg nem tudunk saját magunkon túllépni, túltekinteni, addig kimondhatom, esélyünk sincs arra, hogy fejlődjünk.
Azért merhetünk ilyesmit mondani, mert kétség kívül akkor ez azt jelenti, hogy a saját személyiségünk határai akadályozni fogják a fejlődésünket, és ezért valamennyi személyiség fejlődésre is szükségünk van ahhoz, hogy új tartalmak, új minőségek tudjanak a személyiségünkben megjelenni.
Tulajdonképpen az történik, hogy amíg ezekre a miért kérdésekre a válaszokat hajkurásszuk, addig ellenállunk annak, hogy az a változás bekövetkezhessen, amitől jobban lennénk. Tehát ez egy kicsit egy ilyen csapdahelyzet, sőt, egy bizonyos pont után a tanácsokkal, a tanácsadó könyvek olvasásával sem megyünk már előrébb, mert ezekkel akarjuk megspórolni magunknak azt, hogy ebből a bizonyos én világból kilépjünk.
Úgy mondanám inkább, hogy van bennünk egy gyermeki naivitás, vagy azt is mondhatnám, hogy egyfajta kényelmesség, és persze a változástól való természetes félelem, hiszen az agyunknak van egy-két nagyon ősi alapvető működésmódja, ami az evolúció során tapasztalatként öröklődik is, például, hogy a megszokott az biztonságos. A megszokott biztonságos, a megszokott biztonságos, megszokott biztonságos. Az agyunk ezt nagyon így látja, és így éli. És ezért is van egy természetes félelmünk, és egy természetes indulatunk arra nézve, hogy amikor változni, vagy fejlődni kéne, vagy valakik elkezdenek nekünk ezt mondani, hogy így változ, úgy fejlődj, egyszerűen nem csak pozitív érzéseink támadnak, egy csomó negatív érzésünk fog támadni. Ez nagyon normális és természetes. De mi következik ebből? Az, hogy tulajdonképpen úgy szeretnénk megúszni, és az a vágyunk a fejlődésre vonatkozóan, hogy úgy szeretnénk a fejlődést, úgy forduljon minden jobbra, hogy nekünk ne kelljen változni. Tulajdonképpen ebben a mondatban össze tudom ezt foglalni. Szeretnénk a gyarapodást, a fejlődést, a növekedést, de nekünk az árát ne kelljen megfizetni, és előbb-utóbb az ára, hogy én nekem már muszáj lesz változnom. És ezt nem szeretjük.
Akkor tulajdonképpen itt is elővehetjük azt a jól ismert frázist. Nagyon sokszor mondjuk ezt, hogy ki kell lépni a komfortzónánkból ahhoz, hogy a változás, a fejlődés megtörténhessen, vagy itt azért ennél egy kicsit többről van szó.
Mondhatjuk így persze, nem lelkesedem ezért a kifejezésért, talán éppen azért, mert nagyon elkoptattuk, és akkor már mindenki ezt dobja, veti oda a másik embernek, hogy ki kéne lépned a komfortzónádból, de kétségkívül van itt egy egymás kölcsönösen kiegészítő igazság pár. Az egyik oldalon van a biztonság, a másik oldalon a szenvedély. És a biztonság nyilvánvaló az által is naív módon megvalósítható, hogy igyekszünk minden változást elkerülni, hiszen a megszokott biztonságos. Igen ám, de az élet különböző területeiről ezt tudjuk, beleértve a pénzügyi területet is, hogy ha nem kockáztatunk, nem nyerünk. Megtehetjük azt, hogy a legbiztonságosabb befektetéseket választjuk, és alig fogunk gyarapodni. És megtehetjük azt, hogy vállalunk kockázatokat, és akkor a nyereségünk vagy a fejlődésünk is jóval nagyobb lehet.
Thank you.
A fejlődés útjának tehát hat állomását mutattad be az előadásaidon, kezdjünk is bele. Az út onnan indul, hogy el tudjuk fogadni, el tudjuk képzelni azt, hogy érzelmi zavarainkra úgy tekintsünk, mint egy nagyszerű lehetőségre. Nem véletlenül használtam azt a szót, hogy elképzelni. Sokak számára szinte elképzelhetetlennek, értelmezhetetlennek tűnik az, hogy az életünkben jelenlévő negatívumokra lehetőségként vagy figyelmeztető jelekként gondoljunk.
Az érzelmi zavar, de még annak a megelőző lépés a heves érzések, és ezek általában nagyrészt negatív érzések. Ezek mindig kifejezik azt, hogy valamilyen értelemben a működésmódomban, a személyiségemben valamiféle határig jutottam el. A tűrőképesség határáig, vagy a befogadó képességem határáig, az érzelmi tűrőképesség határáig, és lehetne ezeket mondani. És ezért mindig, amikor ezek a heves, vagy akár számomra nagyon nehezen elviselhető negatív érzések megjelennek, ott mindig lehetőségem van arra, hogy ránézzek, és a klasszikus két kérdésemet föltegyem a helyzetemre vonatkozóan, hogy mit tesz velem ez az érzés, és én mit akarok tenni ezzel az érzéssel. És ide hagyd tegyek még valamit. Ez pedig az, hogy ezért a pozitív pszichológia nem arról szól, hogy mindig érezzük magunkat jól, hogy mindenhez vágjunk jó képet, hogy mindig mondjuk azt, hogy nincs semmi probléma, hogy mindig azt mondjuk, hogy ha meg kell valaminek történnie, az megtörténik, hogy minden el van rendelve. Ezek számomra szörnyű mondatok, mert éppen azt a talajt húzzuk ki magunk elől, ahol a szabadság virul, ahol a döntéseink vannak, ahol a vágyaink megvannak, ahol a szenvedéllyel tudjuk élni az életet. Vagyis a pozitív pszichológia arról szól, hogy merjük megélni azokat az érzéseket, ami egy adott helyzethez nagyon is illeszkedik, tehát a veszteségnél tudjunk gyászolni, amikor valami váratlan dolog van, akkor merhessünk félni, amikor bizonytalanok vagyunk, akkor tudjunk szorongani, ezek egészen normális érzelmi reakciók, és közben ezek nyomán kezdjük el magunkat fejleszteni.
A második állomás az pedig úgy hangzik, hogy ismerjük meg, engedjük közelebb magunkhoz ezeket a negatívumokat, az érzelmi zavarainkat, amiket eddig ellensúlyozni akartunk, vagy nem akartunk róla tudomást venni. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye ez csak úgy lehet, hogyha föladunk a kompenzálásból is. Talán önmagában ezt az egyensúlyt se könnyű fölismerni, illetve ezt az ellensúlyozást, hogy ami engem zavar, vagy amitől én nem jól érzem magam, azt valamivel megpróbálom eltussolni, vagy ellensúlyozni.
Igen, ez persze egy nagyon-nagyon finom szövetű, nagyon érzékeny terület, mert ha valaki képes önmagát stabilizálni, ahogy ezt szoktuk mondani, akkor ez egy nagyszerű dolog. Jaj, de jó, hogy képesek vagyunk az egyensúlyunkat megtalálni, mikor elvesztjük az egyensúlyt, ott nem kétségbe esni, utána visszatalálni egy újabb egyensúlyhoz. Hát ez remek-remek-remek dolog. És ahhoz, hogy mondjuk a pillanatnyi, vagy rövid távú egyensúlyunkért megteszünk ezt, azt, olyasmit, ami mondjuk nem a legfenköltebb, ez is teljességgel rendben van. De hosszú távon, amikor valaki állandóan a saját egyensúly vesztésének kiszolgáltatva mindig rövid távú egyensúly, soha nincsenek hosszú távú célok, nem bírja az egyensúlyvesztést, nem tud szabadon dönteni avval kapcsolatban, hogy hogyan kívánja a középtávú, hosszú távú egyensúlyát fönntartani, vagy a rövid távú egyensúlyát hogy akarja létrehozni, akkor mi fog történni? Hát akkor előkerül az alkohol. Mert az segít a rövid távú egyensúly kidolgozásába, enyhíti majd a szorongást, a stressz helyzetekre, ad egy biokémiai választ, és a többi. Tehát amikor valaki mindig mindenfajta nehéz érzést, vagy érzelmet, vagy fölkavart lelki állapotot, vagy frusztráltságot, vagy szorongást is mondhatnánk, mindig gyorsan tompítani akar, gyorsan enyhíteni akar, gyorsan-gyorsan tőle megszabadulni, az érzelmi teherbíró képességét nem dolgozza ki, márpedig az élethez, A munkához, az emberi kapcsolatokhoz nagyon nagy mértékű érzelmi teherbíró képességre van szükség. Mikor valaki rögtön az első-második indulatát ordítással vezeti le, vagy meneküléssel vezeti le, vagy a másik hibáztatásába menekül, vagy bűnbakot keres, vagy csapkod, vagy inni kezd, két doboz cigarettát szível, akkor ezek tulajdonképpen az önmaga stabilizálásának sajátos módjai, amelyek azonban egy csomó erkölcsi problémát vetnek föl, azon túl, hogy tönkreteszik a kapcsolatokat.
Hogyha egy konkrét példát veszünk, akár legyen az az alkohol, legyen a cigaretta, mind a kettő előkerült. Ugye ez a második pont, azután, hogy az első pontban lehetőségként tudok tekinteni a negatív érzelmeimre, majd pedig fölismerem azt, hogy ezt a negatív érzelmet akkor fogom igazán megérteni, hogyha közelebb engedem magamhoz, és ehhez az is kell, hogy azt a kompenzációt egy kicsit elengedjem, amit eddig ennek tompítására használtam, tehát az alkoholt vagy a cigarettát, kinek éppen mi az, ami tompítást jelent, akkor azért ez egy nagyon nagy elhatározás kell, hogy legyen, hogy az ember idáig eljusson, mert hát ezek közben akár szenvedélyekké is válhatnak. Beszélhetünk itt akár az evésről is, vagy az előadásodon előkerült az is, amikor valaki testmozgásban vezeti le azt a fajta feszültséget, ami őt éri a hétköznapjaiban, ugye ez is lehet már kóros. Ahhoz, hogy ezekből egy kicsit engedjünk, ahhoz kell egyfajta elköteleződés?
Kétségkívül igen, de az elköteleződés előtt némi belátásra van szükségünk, hogy meglegyenek azok a tiszta megfontolásaink, ami alapján aztán a döntést és az elköteleződést meghozzuk. Úgy is mondhatjuk, a szakirodalom ezt hangsúlyozza, hogy két csoportba is oszthatjuk a megküzdési stratégiákat. Léteznek a direkt megküzdési stratégiák, amikor egyszerűen átgondolom a helyzetet és csinálok valamit. Megváltoztatok valamit, átformálok valamit, és léteznek az indirekt vagy érzelmi megküzdési stratégiák, amikor például hagyom, hogy a helyzet úgy maradjon, ahogy van, és én kezdek valamit magammal, az érzelmi életemmel, az érzelmi világommal. Mikor valaki állandóan mindig csak gyorsan el akarja ütni a negatív érzések keltette kényelmetlenségét, tulajdonképpen kikerüli azt a kérdést, hogy föltegye magában azt a kérdést, hogy meg kellene változtatnom valamit az életemben, hogy egyáltalán jó irányba élek-e, hogy nincs-e szükség valami alapvető fordulatra, mert megtehetem azt, hogy 5-10-15-20 évig a függőségig menően, a szenvedély betegségbe fordultan, iszok és dohányzok, és internetfüggő vagyok, és az összes többi, és tulajdonképpen ezzel, hogy így tartom magam egyensúlyban, és valahogy a pozitív érzéseknek valami kis morzsájáért megdolgozom, vagy pedig, hogy egy picit tompítom a negatív érzéseket, tulajdonképpen ezzel azokat a nagyon világos kérdéseket is elkerülöm, hogy nekem meg kéne változnom, hogy új válaszokat kellene találnom, másképp kellene élnem, hogy új célokat kéne kitűznöm, hogy a személyiség fejlődésemnek most már egyszerűen halaszthatatlan a dörömbölő volta, hogy már most egyszerűen nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem. De amikor nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, hanem megint ittam, és megint dohányoztam, és megint fölmentem a világhálóra, tulajdonképpen állandósítottam azt, hogy krónikussá legyen a rosszul létem.
Pál Feri atyával ma a fejlődéshez vezető útról kezdtünk el beszélgetni, innen folytatjuk egy hét múlva. Ezzel a témával még az előző évad utolsó előadásait dolgozzuk fel a teljességre hangolva következő műsoraiban, de közben szeptember 19-én, vagyis holnap elindulnak a 2017-2018-as évad keddi alkalmai is, ez már a 18. ősz, és egy új helyszínen várjátok az érdeklődőket.
A Kertészeti Egyetem dísztermében leszünk, az idősebb hallgatóknak ez fog valamit mondani, hogy a Keken. Hát a Kertészeti Egyetemen leszünk, a Villányi úton, és ahova a tömeg megy, ott leszünk.
Itt a Magyar Katolikus Rádióban pedig egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést. A technikus Gera Csilla nevében is búcsúzik sorozatunk szakértője,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.